Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Péter első levelében a 3. fejezet 8. versétől a következőképpen. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse, és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmazna titeket abban, megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapoknak az a szépsége, hogy mindig valamilyen földi feladatunkról szólnak Isten hívása nyomán. Ez az ágendánkban a vezérfonal, hogy Isten hív bennünket, és mi az, amire hív. Elmúlt vasárnap arról volt szó, hogy Isten hívása és a földi hivatásunk, hogy mi a mi földi munkánk, feladatunk ebben az életben, és itt szót ejtettünk arról, hogy a siker bálványá lehet, a földi munkának a sikere, az megrészegítheti az embert, mert sokak számára annak a fokmérője, hogy mennyire értékes ő. Emlékszem valakire, aki azt mondta, hogy ő azon méri le, hogy mennyire értékes, hogy amikor megy a haza a lakásába, nem tudom, a 8. emeleti panelbe, akkor lehívja a liftet, amikor az kinyílik, akkor benyúl, megnyomja a 8-as gombot, kihúzza a kezét, és utána rohan föl a lépcsőn, és addig, amíg ő az első, megelőzi a liftet, addig még életben maradhat. Miután már ezt nem tudja megtenni, öngyilkos lesz. Nagyon komolyan veszélyeztet bennünket az a gondolat, hogy a siker a fokmérője az én értékességemnek. A teljesítmény a fokmérője az értékességemnek. Olyan ez, mint a kábítószer. Mindig újabb és több sikerre van szükség. És itt nagyon fontos, reflektálok a mögöttünk álló első gyermektábornak a témájára, az igazi kincsre. Az igazi kincs volt a középpontban. Mi az igazi kincs? Az özvegyasszony 2 fillérje például. Zákeus elhívása, vagy Máténak az elhívása. Hogy Jézus mindig az igazi kincs felé terelte az embereket. Na és akkor az özvegyasszony 2 fillérjére hadd reflektáljak, mert igaz, hogy elmondtam ezt a tábor záró alkalommal, de hát a gyülekezet nagyobbik része ezt nem hallhatta, viszont hallhatták sokan szülők, és láthatták, ahogyan itt az oltár térben, nem tudom, 50 gyerek is volt abból a 64-ből, ahányan részt vettek a táborban. 50 gyerek biztos, hogy itt zsúfolódott be, és harsogták az éneket. És akkor említettem azt a prédikációban, hogy ott van az özvegyasszony két fillérje, és hogy az sokkal-sokkal többet jelentett, mint a gazdagonok a nem tudom hány kiló aranya, amit beletettek a persejbe a templomban. Miért volt ez fontos? Azért, mert valaki mondta, hogy jaj, hát ő nem tudja, hogy hogyan is adja vissza, hogyan is hálálja meg azt a sok-sok segítséget, amit amikor bajba jutott, kapott a nagytarcsai emberektől. Hogy adja vissza? Hogy hálálja meg? Hiszen az a pici kis önkéntes munka, amit tud végezni, az nagyon kevés. És akkor én azt mondtam neki, tudod, nekem erről más a véleményem. Mert Jézus azt mondja, hogy az özvegyasszony két fillérje a több, és nem a gazdagok által betett pár kiló arany. Mert az a fölösleg, a két fillérje, az mindene volt. És éppen ezért mondom, hogy hiába ámulunk el, hogy jaj, hát milyen nagy adományokat, jótékonykodást végeznek mondjuk a futballisták, a Ronaldónak a 2 milliója, amit ad mondjuk havonta jótékonykodásra, az nem ér annyit, mint mondjuk egy nagytarsai nyugdíjasnak az 1000 forintja. Vagy 500 forintja, amit ad havonta a kenyai árvák megsegítésére. Higgyük el? Higgyük el. Mert ez így van. Ez tényleg így van. Jézus nem a mennyiséget nézi. Jézus a mögötte levő szívet nézi. Ezzel én segíteni akarom a missziót? Akkor helyes az indítatás. Ezzel én a hírnevemet szeretném előmozdítani? Akkor inkább jobb, hogyha nem adunk semmit. Azt mondja a mai igénk, hogy a bennünk élő reménységről kell számot adnunk. Az az egyik reménységünk például, hogy az a pici, amit tudunk adni, akár forintban mérve, akár bármilyen más fizikai szolgálatban mérve, sokkal-sokkal többet jelent mindennél. Amit a gyülekezetért tudunk tenni, az mindennél többet jelent. Mert az üdvösség eljutását segíti elő az emberekhez, hogy örök életük legyen, hogy ne kárhozzanak el. Hát ennél nincsen nagyobb dolog, ennél nincsen nagyobb hivatás. Na és a mai vasárnapnak ugye az a témája, hogy Isten hívása bizonyságtételre. Tegyünk bizonyságot az embereknek, ne hallgassunk. Mondjuk el, hogy mi a mi reménységünk. És akkor is mondjuk el, hogy mi a mi reménységünk, hogyha ezzel mi húzzuk a rövidebbet. Hiszen amikor Péter apostol erre biztatja a gyülekezet tagjait, akkor olyan helyzetben van, amikor már az őrült császárok uralkodnak. Olyan császárok vannak, akiknél a tetőfokára hágott már a keresztény üldözés, mondjuk Domitianus idején. Olyan helyzetben mondja ezt, amikor a gyülekezet tagjai már annyira elbátortalanodnak a szenvedés tüze miatt, hogy már azt a kérdést vetik fel, hogy lehet, hogy az Úr el is felejtette már azt, hogy vissza kell neki jönni, és véget kell vetni ennek az egésznek. És ezért kell Péter apostolnak a 2. levelében megfogalmazni a jól ismert gondolatokat, hogy nem késik az Úr az ígérettel, hanem arra vár, hogy mindnyájan térjünk meg. Arra vár, hogy minél többen megtalálják a reménységet, az üdvösséget. Vagyis hív bizonyságtételre bennünket az Isten, még akkor is, hogyha ezzel hátrányok, nehézségek, bajok járnak. És ez lehet, hogy ma még nagyobb probléma, mint Péter apostol idejében. Bár most ilyen üldöztetéssel nekünk itt magyaroknak még nem kell szembenéznünk, de lehetséges, hogy majd igen. De most még nem. Ma a mi komfortzónánk az, ami nagyon-nagyon akadálya annak, hogy bizonyságot tegyünk. Tudnilik, el vagyunk kényelmesedve, és nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy üzletet köthetünk az Istennel, majd, hogyha ő ezt és ezt megadja nekem, na akkor majd fogok járni bibliaórára mondjuk. Vagy na akkor majd megteszem majd ezt, akkor majd rendszeresen fogok járni Isten tiszteletre, és nem havonta, csak egyszer. Mindig megadjuk Istennek a mi üzleti ajánlatunkat, és hogyha majd kapunk valamit, akkor talán kegyeskedünk majd valamit tenni érte. Vagy mondhatjuk azt is, hogy a komfortzónánk azért is akadály, tudnillik, annyira körül vagyunk véve kényelmi eszközökkel, hogy annál erőteljesebben fognak bennünket arcul vágni az élet megpróbáltatásai. Mert ezeknek a súlya viszont nem csökkent. Tehát egy betegségnek a súlya nem csökkent. A szenvedésnek a súlya nem csökkent. Amikor mondjuk egy családban ugye széthullás van, az a család, amelyik a biztonságot kellene, hogy nyújtsa mondjuk egy gyermek számára, a félelmet nyújtja, annak a terhe nem csökken, hanem nő, egyre erősebb. Komoly fóbiák alakulnak ki, erről beszéltünk a pénteki ifjúsági órákon. Komoly fóbia, komoly félelmek jelennek meg gyermekek életében. Mert apa, anya nem szereti egymást. És akkor nem tudják, hogy miért zavarodott meg a gyerek az iskolában? Miért van az, hogy romlik a tanulmányi eredménye? Hát természetes, hogy romlik. Miért van az, hogy anyának és apának is mindenféle fóbiája van? Miért szenvednek ettől? Természetes, hogy megjelennek ezek a fóbiák. Természetes. De arról is beszéltünk, hogy van olykor ebből teljes szabadulás, amikor az Istennel való kapcsolatunk elmélyül. Összefüggés van a kettő között. Isten félelem és mástól való félelem. Minél kevésbé félem az Istent, annál jobban fogok rettegni és félni mástól. Megmagyarázhatatlan módon. Minél inkább félem az Istent, annál inkább háttérbe szorulnak ezek a fóbiák, amelyekre egyébként nincsen gyógyszer. Erről a reménységről kell számot adnunk. Ezek valós dolgok, valós félelmek és valós reménységek. Jézus azt akar, hogy a mélyre elvezzünk. Hallottuk az oltár előtti ígét. Ott vannak a parton, a hálóikat mossák a tanítványok. Szerintem ebben az állapotban van a mai magyar nép. Ott van a parton, mosogatja a hálóját, és már nem akar visszamenni halászni, mert nincsen reménysége. Úgy sem jutunk előbbre. Nincs értelme. Jézusnak mi a következő lépése? Kicsit beljebb a parttól. Elkezd beszélni. Elkezd beszélni az Isten országáról. Elkezd beszélni a reménységről. Aztán mi a harmadik lépése? Na most Péter, ebb az a mélyre. Most jön a gyakorlat. Most jön, hogy megmutatom, hogy az Isten országa közöttünk van. Mert én itt vagyok. És jön a nagy halfogás. Mi a következő a történetben? Péter leborul, Uram, ezt én nem bírom. Én kész vagyok. Én bűnös vagyok. Egyáltalán nem vagyok méltó hozzád. És mi a következő? Állj fel, Péter, ne félj. Most te jössz. Emberhalász leszel. Meg lesz az értelme az életednek. És figyeljük meg, nem az történik, hogy fogják a két hajórakományi halat, és akkor élnek belőle vígan pár hónapig, mert ugye ez a sikerteológiának a fő irányvonala. Megrakták a két hajót, majdnem elsüllyedtek, na hát akkor itt van. Milyen könnyű az élet Jézussal. Nem. Azt olvassuk, hogy mindent ott hagytak, és követték Jézust, az igazi kincset. Mai sikerkeresztjén mit csinál? A hallal menne el, és Jézust hagyná ott. Tovább halászon. Tovább szerezze nekünk a halat. A megélhetést. Nem. Nem ez történik. Mindent ott hagynak, és mennek Jézus után. Ez a reménység. Evez a mére. És most kezdődik el Jézussal az igazi élet. De mit kezdjünk a szenvedéssel? Itt arról van szó, hogy szenvedéssel jár az, hogyha mi tényleg Jézust akarjuk követni. Először a magatartás mintákat vázolja fel Péter. Ezeket csak gyorsan nézzük át. Ötféle magatartást említ, ami nagyon-nagyon fontos. Legyetek egyetértők. Az egyetértés nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, hanem azt jelenti, hogy lényeges kérdésekben egyetértünk. Mik a lényeges kérdések? Mondjuk Jézus személyét tekintve. Hogy ő az Isten fia. Ő a megváltó. Hogy az üdvösség csak rajta keresztül lehetséges. Nincs más út az Istenhez. Nincsen út Istenhez mondjuk a Koránon keresztül. Egyetlen út van. Vagy most már evangélikus lelkészek körében is jönnek ezek a dolgok, hogy nincsen pokol, meg stb. Ez hamisság. Egyetlen út van Jézus azért, hogy megmentsen a pokoltól. Mik azok, amelyekben nem feltétlenül kell, hogy egyetértsünk? Mondjuk abban, hogy most akkor tudományosan hogyan szemléljük az embernek a létrejöttét. Egyetértünk, elfogadhatónak tartjuk az evolúciót, vagy az ősrobbanást, vagy nem tudom. Ezekről lehet vitázni. 6 napos teremtés történet, vagy 60 napos? Teljesen mindegy. Ezek nem lényegbe vágó kérdések. A lényeges kérdésben egyetértés. Együttérzők. Ezt úgy fejezi ki a görög, hogy szimpatér, magyarul, együtt szenvedők legyünk, mert aki együtt érez a másikkal, az együtt szenved a másikkal. Na majd erre fogok egy példát hozni, hogy hogyan is szenved az ember együtt a másikkal. Ebben számunkra Jézus az élő példa, hiszen ő együtt szenvedett velünk. Lásd, passió történet. Aztán legyünk testvérszeretők. Tehát ne csak az legyen, hogy elmegyünk egymás mellett, és külön kis szigetekben élünk itt a faluban, hanem együtt mozduljunk meg ügyekért. Együtt mozduljunk meg az Isten tiszteletért. Együtt mozduljunk meg a Biblia órákért, és így tovább. Együtt mozduljunk meg mondjuk egy tábor szervezésért, hogy bármiről legyen szó. Testvér, szeretők legyünk. Könyörületesek legyünk. Ez a negyedik magatartás minta, amit hoz Péter. Nem arra van szükség, hogy mi megmondjuk azt, hogy mi a helyes tantétel, és mi a nem helyes tantétel, hogy mi a tuti a bibliai tanítást tekintve, hanem legyünk könyörületesek a másikkal szemben. És az utolsó, alázatos, ami azt jelenti, hogy kevesebbet gondolunk, nem azt jelenti, hogy kevesebbet gondolunk magunkról, hanem hogy kevesebbet gondolunk magunkra. Nem magunkat tesszük már a középpont. Tudjuk, hogy értékesek vagyunk, de nem magunkra gondolunk, és tesszük fel állandóan az internetre, hogy jaj, hát én így meg úgy nem törődök a másikkal. Dehogy nem, hát azért teszed fel, mert törődj szépen magaddal. Kevesebbet kell törődni magunkkal, és inkább a másikra gondolni. Cserháti professzor úr, a mi kedves újszövetségi tanárunk, így fogalmaz az újszövetségi teológiájában, hogy ezzel a résszel kapcsolatban, hogy kovásznak kell lenni, és nem dinamitnak. Mert ha a dinamitot belehelyezik valahová, az szétvet mindent, és nagyon sok keresztény így működik. Szétveti a gyülekezetet. Azt mondja, gyere máshová. Ez itt nem jó. Most akkor azt hallgass meg. Most akkor oda menjünk. Most akkor az. Ez a dinamit. Így működik. 2 évvel ezelőtt, amikor a keresztény ismeretterjesztő alapítványnak a lelkészi családi hetén voltunk, akkor mondja az egyik laikus résztvevő, hogy Ez nem lehet igaz. Elkezdtük a bibliai iskolát, egy bizonyos ébredési mozgalom, kezdett nagyon komoly bibliai iskolai tevékenységet Magyarországon, és azt mondja, ez nem lehet igaz. Elkezdtük a bibliai iskolájukat, és most összevesztek, és megszűnt. Hát ezt hogy lehet megcsinálni a hívőkkel, mondják ők. Igen, mert dinamitként működnek. Szétrobbantják a jó kezdeményezéseket. Mert ők tudják a tutit mindennel kapcsolatban. Minden hittétellel kapcsolatban ők tudják a tutit, és szétrobbannak. Szétrobbantják a közösségeket. Kovásznak kell. A kovász mit csinál? Benne marad a tésztába. Az nem robban onnan ki, az benne marad. Benne marad a kovászként működő testvér a gyülekezetben. Benne marad a bibliórában. Benne marad a közösségi életben. Mert csak így tudja a küldetését, a feladatát megvalósítani. Csak így tud Isten hívásaként bizonyságot tenni. Nem úgy, hogy elmegy máshová. Az dinamit. Egy általunk, többek által ismert testvérnek a bizonyságtételét szeretném most itt közreadni. És ugye mondtam, hogy itt a szenvedéssel kapcsolatban még most még fogok szólni. Mit is kezdjünk a szenvedéssel, hiszen a bizonyságtétel az gyakran szenvedésen keresztül szólal meg. Hát ez a kedves testvér, laikus testvér, de szolgált már itt Nagy Tartsán. Tegnap küldött e-mailt, mert minden, hát most ez már a hatodik ilyen kör e-maile, súlyos Parkinson kór miatt agyműtéten esett át. És ezt a címet adja mindig a fogalmazásainak, hogy utazás a koponyám körül. És akkor mindig leírja a helyzetelemzést. Most éppen hol tart? Fizikailag is, lelkileg is. Azt mondja, hogy most különösen is olyan válságos helyzetbe került, hogy úgy érzi, hogy amit mondtam az elején, hogy mintha ő üzletet köthetne az Istennel. Azt mondja, több Bibliát olvasok majd, ha nem fáj a fejem. Imádkozom majd, ha tudok majd járni. Majd rendszeresen részt veszek a gyülekezetbe, hogyha ezt és ezt megadod nekem. Így fogalmaz, nincs jobb alkalom, mint egy betegség, hogy leszokjunk erről az egészségtelen szokásról, mondom magamnak, de nem baj, ha véletlenül te is meghallod. Hogy érzem magam? Hát, sokat elárul ez a mondata. Tudjátok, milyen izgalmas reggel 6 órakor belegondolni, hogy már csak 15 óra, és le lehet feküdni, aludni? Érezzük, hogy milyen állapotban van. Vagy, hogy milyen izgalmas egy napot úgy eltölteni, hogy A. eszem, B. WC-re rohanok, idézőjelbe teszi azt, hogy rohanok, C. kezet mosok, ez külön programpont, D. iszom, E. megint eszem, megint WC, megint kézmosás. Olvasni nem tudok, mert se könyvet nem tudok megtartani, sem koncentrálni nem tudok, telefonálni többnyire nem tudok, mert a kezem nem engedelmeskedik, ezért nem tudok felhívni valakit, és nem tudok SMS-t küldeni. Miért írom ezt? Egyrészt, mert ez történik velem, és csak erről tudok beszámolni. Másrészt azért, hogy hát ha segítek neked, jobban értékeld, hogy van kezed, lábad, ami azt csinálja, amit kérsz tőle. Ezek nem természetes dolgok, hanem Isten különleges ajándékai számodra. De lesz ez még máshoz, máshogy, fogalmaz ő, fogok én még salsázni Mariannal, mondja feleségét, reméli azt, hogy még felépül. Pillanatképek azt mondja, éjszakai életből. Szeretnék a jobb oldalamra fordulni, egyedül most nem tudok, segítséget kérek. Szeretnék a bal oldalamra fordulni, segítséget kérek. Szeretnék a hátamra fordulni, segítséget kérek. Vigyél ki a fotelbe. Marian felkel, papucsba ugrik, és kétségbe esetten húzza a 100 kg-ot az ő 50 kilójával. Most, hogy a fotelben vagyok, takarj be, hozd ide a telefonomat, a szemüvegemet, és ő hoz, visz egész éjjel. Senkinek nincs ilyen csodálatos felesége, mint nekem. Ez például nem lehet tudni, hogy derült volna ki, ha nincs ez a rakásnyi szenvedés. Mindenre jó a szenvedés. És akkor külön tanulmányt ír azzal a címe, hogy a szenvedés teológiája. Nem fogom felolvasni az összeset, de nagyon érdemes egy-két dolgot elmondani róla. Azon gondolkodik, azon beszélgettek a feleségével, hogy vajon honnan van a szenvedés? Isten közvetlenül adja, vagy csak megengedi, hogy az ördög okozza? Delegál, vagy direkt módon avatkozik be az életünkbe? Hadd mondjam, elmondja. Nekem tökéletesen mindegy, hogy kitől jön a szenvedésem. Mert valakitől jön, az biztos. Bár engem személy szerint sokkal nagyobb bizalommal, nyugalommal töltene el, ha kiderülne, hogy Johnny Ericssonnak van igaza, és a szenvedést Isten adja személyesen. A végtelenül jó és igaz Istentől sokkal jobb a szenvedést kapni, mint a kókler, pancser, ördögtől. Isten tudja, mit csinál. Ha szenvedést ad is, szeret. Nem véletlenül mondta Dávid, nagy az én szorongattatásom, hadd essem inkább az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága. Ugye ez akkor hangzik el, amikor arról van szó, hogy most akkor emberek kezébe kerüljön, vagy pedig Isten kezébe. Akkor azt mondja, inkább az Isten kezébe, mert ő irgalmas. És akkor hoz egy csomó ószövetségi példát arra, amikor Istentől közvetlenül jön a szenvedés, mondjuk megszállja a gonosz lélek Sault, akit az Isten küld. Többit nem mondom, nem akarom sokáig húzni az időt. Több ószövetségi példát hoz, ahol arról van szó, hogy Isten maga küldi a szenvedést. Újszövetségi példákat is hoz. Azt mondja Pál apostoltól, hogy nekem adatott az a kegyelem a Krisztusért, hogy nem csak hogy higgyetek ő benne. Hogy nektek adatott ez a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is érte. Tehát a szenvedés nem büntetés, ugye nagyon sokan így gondolják, hogy az büntetés, mert biztos rosszak voltunk, nem büntetés, hanem kiváltság. Akkor tehát, ha szenvedünk érte, kiváltságból tesszük. Vagy én mondom, én teszem hozzá a többi fel nem olvasott igéhez, hogy ott van Jézusnak a megkísértése, ami szintén meggondolkoztató. Ki viszi ki a pusztába Jézust, hogy megkísértse az ördög? A lélek viszi ki, az Isten lelke. Közvetlenül ő az, aki kiteszi Jézust ennek a megpróbáltatásnak, ennek a szenvedésnek. Így zárja le a gondolatait keresztény testvérünk, hogy de az a tény elgondolkodtató, hogy sok keresztény úgy nőtt fel, azt hallotta szüleitől, tanáraitól, papjától, mindenkitől, hogy Isten jó, és ő nem csinál rosszat. Ezen a módon olyan kemény istenkép alakul ki a kockás keresztény makacs fejében, hogy inkább kijelenti, hogy hibás a Biblia, mint hogy beismerje, a véges ember nem mindig látja tisztán a végtelen Istent, és néha módosítani kellene a képet, amit róla alkottunk. Egy kedves ismerősöm nagy haraggal jött hozzám. Az az Isten, aki gonosz lelket küld valakire, az nem az én Istenem. Te mit gondolsz? Kérdezte tőlem. Azt, hogy nem a Bibliát kellene átírni, hanem az Isten képünket. Nekünk kell átformálódni. Hivatásunk, így fogalmazom most az igével, együtt szenvedni, szeretni, könyörületesnek lenni, mert van, aki velünk is ilyen. Az Úr Jézus ilyen. ő nem okoskodott, nem osztotta az észt, de ez a tantér, ez így van, és te nem jól tudod. Ő könnyületes volt, együtt szenvedett az emberekkel. Ezért mondom, hogy mert van, aki ilyen velünk, ez a hivatásunk, ez a bizonyságtétel, amire hívott bennünket az Úr Jézus. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te együtt szenvedsz velünk. Köszönjük neked, hogy egészen biztosak lehetünk abban, hogy te jó vagy, te szeretsz bennünket, mindenható vagy, és ott vagy a szenvedésben is. Hogy azon keresztül láttass meg velünk ajándékokat, kincseket. Hogy láttass meg velünk, milyen ajándék, hogy engedelmeskedik a kezünk, a lábunk, hogy ide eljöhettünk még. Köszönjük, hogy megláthattuk azt, amikor szenvedtünk, és mellettünk volt valaki, aki ápolt, hogy milyen nagy kincset ajándékoztál nekünk. És köszönjük, hogy megláttatod azt is, hogy a legnagyobb kincs te vagy, aki átviszel ebből az életből az eljövendőbe. Úrunk Istenünk, adj nekünk reménységet, hogy amikor szenvedünk, amikor nem értjük mi véges emberek, a végtelenséget, az örökké valóságot, amikor szenvedünk, akkor belé tudjunk kapaszkodni. Aki itt vagy mellettünk, és megáldasz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg mindnyájunkat, hogy be tudjuk tölteni, ez a gyülekezet is be tudja tölteni a hivatását, ami a bizonyságtételre szól. Amen.